Ugye ma nagyon nagy divat lett a kertészkedés, és leginkább a biokertészkedés, viszont azok, akik biokertészkedésbe fognak, azok azért nagy fába vágják a fejszéjüket, hiszen a klímaváltozással úgymond egyre több kártevő jelenik meg a kertekben is, és ugye a biokertész az próbál olyan eszközöket használni, amelyek a növényvédelemben nagyon jók a növénynek, viszont ugye nem károsítják például a rovarokat, tehát nem használ vegyszereket. És hát akkor itt jön be az Ömkinek egy nagyon jó kis programja, ez pedig a pókháló, avagy több szemet lát kertünk 6 és 8 szemű lakói. De mielőtt magáról a programról beszélnénk, szóval a biokertészek számára például ennyire fontosak lehetnek a pókok egy kertben?
A pókok alapvetően fontosak, de egy kertben például azért nem tudunk az ő kártevő gyérítő potenciájukra támaszkodni, tehát azt nem várhatjuk azért a pókoktól, hogy a kártevőket lerendezzék teljesen a kertünkben. Igazából mi arra vagyunk kíváncsiak, arra szeretnénk rámutatni, hogy a kertészkedési szokásaink, illetve az, hogy a közvetlen környezetünket, például a kertünket hogy alakítjuk, az mennyire befolyásolja azt, hogy ott milyen ízelt lábúak fordulnak elő, milyen egyedszámban és milyen fajgazdagságban.
Egyébként a pókok mennyire fontosak az ökoszisztémában?
Nagyon fontosak, de na most a pókok igazából egy olyan ízeltlábú csoport, hogy nagyon sok ökoszisztémában a leggyakoribb ragadozó ízeltlábú szervezetek. És globális szinten a Föld pók népessége az évente 400-800 millió tonnányi ízeltlábút ejt el. Ez nagyon nagy mennyiségű ízeltlábú, amit a pókok elejtenek, eleve sokan vannak, és gyakorlatilag az ökoszisztéma szempontjából majdnem nélkülözhetetlen a pókok ökoszisztéma szolgáltatása, amit nyújtanak, hiszen nélkülük hát gyakorlatilag kis túlzással, de majdnem ellepnének minket az egyéb ízeltlábúak.
Milyen érdekes, mert az emberek többségének szerintem erről fogalma sincs. És ha mondjuk egy lakásban találkozik egy pókkal, akkor az írtandó, és azonnal fogja a torseprűt, és na, kifele innen.
Hát igen, általánosságban véve azért a pókok nem tartoznak az emberek kedvencei közé, de Magyarországon nincsen olyan pók, ami potenciálisan humán egészségügyi kockázatot jelentene, tehát hogy aminek tartanunk kéne mondjuk a harapásától. Van egy pár faj, aminek esetleg kellemetlen lehet a harapása, de azt leszámítva olyan nincs, ami kifejezetten veszélyes lenne ránk nézve itt Magyarországon. És hát leggyakrabban, ami a ház körül előfordul, esetleg a sárga dajkapók van, ami gyakoribb lehet kertes házakban, néha előfordulhat, hogy megharap, és kicsit kellemetlen lehet a harapása, de ez is nagyon ritka igazából, tehát az esetek többségében, amikor az emberek pókharapásról, pókmarásról beszélnek, akkor az valójában nem az, tehát nagyon rossz a marketingje a pókoknak, és sokszor mindenféle ilyen rejtélyes csípésre, marásra, harapásra rámondják, még akár az orvosok is, hogy ez pók volt. Valójában a pókok azért nem harapnak meg minket olyan könnyen, és igazából nem is céljuk.
Sőt, szerintem hamarabb jelentkezik egy gyereken egy hangyacsípés, például a szárnyas hangyák elég érdekes allergiás tüneteket tudnak okozni a csípésükkel, mint például egy pók. Hazánkban egyébként hány pókfaj található?
Több mint 800 pókfaj fordul elő Magyarországon. Egészen pontosan nincsen jelenleg összeszedve, bár van egy olyan oldal, ahol lelkes amatőrök nagyjából összeszedték, és egészen napra kész listájuk van arról, hogy milyen fajok fordulnak elő az ízeltlábúak.hu oldalán. Egész napra kész információkat találhat az ember, de azt mondhatjuk, hogy olyan több mint 800 pókfaj fordul elő itthon. És ebből egy kertben akár több tucat fajuk is előfordulhat egyszerre.
És egyébként mindegyik szőhálót?
Mindegyik pók állít elő póksejmet, de a zsákmányszerzés céljából a pókoknak csak egy része szőhálót, és a pókok jelentős része az háló nélkül ejti el a zsákmányát. Na most ezek a pókok is, például az ugrópókok is képesek hálót szőni, de hálót mondjuk csak azért szőnek, hogy éjszakai menedéket készítsenek maguknak, vagy becsomagolják mondjuk a tojásaikat, esetleg folyamatosan egy vékony selyemszálat húznak maguk után, hogyha mondjuk lepottyannának a növényről, vissza tudjanak mászni, de nem készítenek olyan pókhálót, amit mondjuk a háziasszony tolseprűvel le kéne szedjen a szoba sarkából.
Akkor beszéljünk egy kicsit a Pókháló Csodapókok Nyomában című közösségi kezdeményezésről. Ugye ez egy közösségi kutatás, amelybe várják a laikusoknak, a lakosságnak a jelentkezését.
Igen, bárki regisztrálhat, akinek kisebb, nagyobb kertje van, lényegtelen. Az a lényeg, hogy bármilyen kerttel rendelkezik az illető, szeretettel várjuk a regisztrációját. A regisztrációkor egy kisebb, egy olyan 5-10 perc alatt kitölthető kis űrlapot ki kell tölteni a kertről, tehát amiben olyan dolgokat kérdezünk például, hogy használ-e rovarirtószereket, vagy épp milyen gyakran nyírja a füvet, kitölt egy ilyen kisebb űrlapot, és onnantól kezdve töltheti föl akár rendszeresen, vagy rendszertelenül azokat a fotókat, amiket a kertben felbukkanó, vagy észrevett pókokról készített. És akkor ezt november környékén majd összesítjük ezeket az adatokat, és hát remélhetőleg megtudjuk, hogy mik azok a kertrendezési elvek, vagy kertészkedési szokások, amik esetleg kedveznek a pókok gyakoribb mondjuk előfordulásának.
Mi a célja egyébként ennek a kezdeményezésnek? Tehát, hogyha novemberben befejeződik, akkor milyen következtetéseket tudnak majd ebből levonni?
Tehát a pókok azért egy olyan nagyon jó csoport, mert a pókok közössége az nagyon érzékenyen reagál mindenféle az élőhelyüket érintő kisebb-nagyobb változásra. Így a kertészkedési szokásaink, vagy az, hogy mit csinálunk a kertünkben, vagy hogyan alakítjuk ki, az meglehetősen nagy befolyással van arra nézve, hogy a kertünkben milyen pók közösség fog kialakulni. És emellett hát nem csak a pókok közössége reagál mondjuk érzékenyen ezekre a változásokra, hanem az ízeltlábúak, tehát a más ízeltlábú csoportok közösségei is. Na most egy olyan kert esetén, ahol a pókok nagyobb egyedszámban és nagy fajgazdagságban vannak jelen, ott alapvetően azt mondhatjuk, azt feltételezhetjük, hogy más egyéb ízeltlábú csoportok is nagyobb egyedszámban és nagyobb fajgazdagságban vannak jelen. Tehát az a kert, ahol nagyobb egyedszámban és nagyobb fajgazdagságban figyelhetjük meg a pókokat, az alapvetően nem csak pókbarátnak, hanem rovarbarátnak, vagy ízeltlábú barátnak mondható, tehát az egy kedvező élőhely minden más az ízeltlábúak csoportja számára is, és hát ezeket a kertészkedési szokásokat, kertrendezési elveket szeretném felderíteni, hogy pontosan mi az, ami igazán számít. Tehát most mondjuk a fűnyírás intenzitása, vagy épp a peszticidek, tehát a növényvédőszerek használata számít-e jobban, és akkor a jövőben erre vonatkozóan hát javaslatokat tudunk tenni, hogy mik azok a kertészkedési szokások, amit inkább mellőzzünk, és akkor nem csak pókbarátabbá, hanem úgy alapvetően ízeltlábú barátabbá tudjuk tenni a kertünket, ami azért fontos, mert egyrészt sok állat számára, tehát nagyon fontos táplálékot jelentenek, nem csak a pókok, hanem az egyéb ízeltlábúak is, mondjuk a kifejezetten repülő ízeltlábúak, legyek például a fecskék számára nagyon fontos táplálékot jelentenek. A fecskéknek is azért fogyatkozott meg jellemzően az egyedszáma az elmúlt évtizedekben Magyarországon, mert egyre kevesebb úgy általánosságban véve a rovar és az ízeltlábú. És ezért fontos az, hogy a kertünkben olyan élőhelyet alakítsunk ki, ami hát egyszerűen egy ilyen természetbarátabb megközelítésű kert kialakítása fontos, mert azzal tudunk segíteni a környezetünkben élő ízeltlábúaknak.
Ugye azt mondta, hogy aki szeretne részt venni ebben a kezdeményezésben, annak regisztrálnia kell. Hol teheti meg ezt a regisztrációt?
Az Ömki honlapján, a biokutatás.hu honlapon, ott van egy külön aloldal is létrehozva ehhez a kutatáshoz, de ha bárki az Ömki honlapjára fölmegy, akkor ott egyből a főoldalon meg fogja találni a pókháló kutatásunkat, amire rá kattintva minden információt megtalál ezzel kapcsolatban, és akkor regisztrálni is tud.
És gondolom, amikor megvan a regisztráció, akkor megkapja azokat az információkat, hogy mi mindenre van szüksége ehhez az egész kis kutatáshoz, amelyben részt vesz.
Igazából már a regisztráció előtt el tudja olvasni minden felhasználó, hogy miről szól ez a kutatás, illetve hogy mivel jár, és a regisztráció után már csak az űrlap kitöltése következik, és aztán tudja föltölteni a fotókat. Természetesen kap arról is információt, hogy esetleg hogyan érdemes inkább lefotózni a pókokat, vagy hol érdemes inkább keresni a kertben, tehát több posztban is tájékoztatjuk a felhasználókat avval kapcsolatban, hogy hogy érdemes ezt csinálni, és az év során rendszeresen töltünk föl újabb és újabb információkat, esetleg már beküldött találatokból, azokat meghatározva, hogy mégis mások például már mit fotóztak a kertben, illetve gyakoribb, fontosabb pókcsoportokról esetleg több információt, kisebb cikkeket is közlünk majd, hogy minél többet tudhassanak meg a kert tulajdonosok a kertükben előforduló pókfajokról és úgy a pókokról általánosságban.
És azért milyen jó, hogyha valaki nem tudja a pókot lefotózni, mert mondjuk nincs ott a hálójában, akkor elég, hogyha a hálót befotózza, mert hogy önök abból is meg tudják állapítani, hogy mondjuk milyen fajta pók lehet ott, amelyik szőtte azt a hálót.
Igen. A háló alapján is tudunk következtetni arra, hogy valószínűleg milyen pók, vagy hát inkább a pókoknak milyen nagyobb csoportja, tehát pók család készíthette azt a hálót, de a háló alapján egészen fajra pontosan azt nehéz megmondani, nem is igazán lehet, hogy milyen pók készítette, de azt például meg tudjuk mondani, hogy mondjuk valamilyen keresztes pókféle készítette azt a hálót, és akkor az is hasznos információ lehet, hogy abban a kertben keresztes pókok, vagy esetleg vitorláspókok, vagy zugpókok előfordulnak. Tehát így a háló is hordoz valamennyi információt, de a legjobb, ha magát a pókot sikerül lefotózni, mert ott hát sokkal pontosabban tudjuk határozni.
Egyébként miért félnek annyira az emberek a póktól? Nagyon érdekes dolog, nekem van két kicsi gyermekem, és a gilisztától kezdve mindent összefogdosnak, de valahogy, ha pókot látnak, vagy mondjuk egy pók véletlenül ráesik a kezükre, akkor rögtön sikítoznak. Ez miért? Tehát ez kiskoruktól kezdve valahogy az óvodában mindenhol ez egy beléjük nevelt dolog, hogy a póktól félni kell?
Igen, egyrészről az emberekben, hát kiskortól kezdve ez egy beléjük is nevelt dolog, hiszen ha más is tart a pókoktól és kiskoruktól kezdve azt látják, hogy mindenki tart a pókoktól, akkor ők is tartani fognak, de másrészről azért a főemlősökben például a pókoktól és a kígyóktól való félelem az egészen mélyre gyökeredzik, tehát alapvetően azt mondják, hogy ezt gyakorlatilag már hozzuk régebb óta, és alapból pókoktól és a kígyóktól tart valamiért az ember. De ezen lehet változtatni, tehát hogyha kiskoruktól kezdve azt erősítjük meg a gyerekekben, hogy nem érdemes tartani ezektől a pókoktól, akkor remélhetőleg nagyobb korára is kevésbé fog tartani, vagy ne adj Isten, megszereti ezeket a jószágokat. Általában a gyors mozgás, a furcsa mozgás, a 8 láb az, ami ilyen kulcs inger a pókoktól, ami, hogy mondjam, visszataszítónak szoktak tartani az emberek. Egyébként általában minél több lába van valaminek, annál inkább tart tőle az ember. Tehát ugye a rovaroknak 6 lába van, azt is sokan nem szeretik, a pókoknak már 8, azt még kevésbé, és akkor a 100 lábúak, vannak ezek a pók 100 lábúak, amik néha este elő szoktak kerülni, akár a lakásban is, na azok még jobban kiverik a biztosítékot az emberekben. Úgyhogy a lábak száma az abszolút az egy olyan inger, ami zavarni szokta az embereket, és hát emellett még nagyon sok tévhit, ami szintén táplálja ezt a félelmet, tehát például az, hogy a pók marástól kifejezetten tartani kéne, vagy hogy a pók veszélyesek. Ezek a tévhitek, ezek tovább mélyítik ezt a fajta félelmet, és akkor így tartanak az emberek a pókoktól. De mint mondtam, tehát a pók harapás szempontjából, hazai fajoktól nem érdemes tartanunk, és egyébként meg nagyon hasznos ökológiai szerepük van a pókoknak, úgyhogy ezért sem érdemes tartanunk tőlük.
Jól tudom egyébként, hogy ön készített egy tanulmányt a pókokról, tehát hogy milyen szerepük lehet a kártevők gyérítésében És a tevékenységüket illetően az aljnövényzet diversifikációban?
Ez csak egy előadás volt, de régebben igen részletesebben is foglalkoztam azzal, hogy a pókok milyen kártevőket gyéríthetnek gyümölcsültetvényekben. Gyümölcsültetvények lombkoronájában előforduló pókok, milyen szerepük lehet az ott előforduló kártevők gyérítésében, tehát ezzel részletesebben is foglalkoztam több éven keresztül, és itt az ÖMKI keretein belül pedig többek között azt vizsgáljuk, hogy az aljnövényzet diverzifikációnak, tehát annak, hogy mondjuk egy gyümölcsültetvényben, egy szőlőültetvényben, egy almaültetvényben, hogyha a sorközökben különböző fajgazdag növénytakarót létesítünk, akkor az mennyire befolyásolhatja mondjuk az ott előforduló pókoknak, pók közösségeknek az egyed és fajszámát. Tehát, hogy alapvetően tudjuk-e segíteni mondjuk a hasznos ízelt lábúak tevékenységét azzal, hogy ilyen fajgazdag növénytakarót telepítünk az ültetvények sorközeibe.
De egyébként ezt a kutatást, ezt mi hívta illetve? Tehát erre volt igény, hogy ezt föltérképezzék?
Tehát az ÖMKI keretein belül már évek óta folynak olyan kutatások, hogy milyen ilyen talajtakaró növényeket érdemes mondjuk szőlőültetvényekbe elvetni, hogy ott segítsük mondjuk a talajállapotra nézve, ami kedvezőbb hatással van, és ezt egészítjük ki olyan kutatásokkal, hogy nem csak azt nézzük most már, hogy mondjuk a talajállapotra nézve milyen hatással vannak az elvetett sorköztakaró növények, hanem a sorközben előforduló hasznos ízeltlábú szervezetekre is, ez milyen hatással lehet, hogyha ilyen sorköztakaró növényeket vetünk az ültetvénybe. És hát azt várjuk, vagy hát az lenne a végső cél, hogy megtaláljuk azt a kombinációt, amik egyrészről egész hatékonyan, egész jól megtelepednek a különböző sorközökben, tehát különböző talajtípusokon is, esetleg az országban jellemző különböző klimatikus viszonyok között is relatíve jól teljesítenek. Másrészről olyan növények telepítését is érdemes mérlegelni, amik többször virágoznak, vagy egymást kiegészítve folyamatosan virágoznak a vegetációs időszak során, és akkor így azok nagyon sok hasznos ízelt lábút tudnak a sor közökbe csalogatni, zengőlegyeket, hasznos beporzókat, vadméhek tevékenységét tudják segíteni, és hát nagyon sok tanulmány azt mutatja, hogy az ilyen sorköztakaró növényzet az egyéb más hasznos szervezetek, a katicabogarak, vagy épp a parazitoid darazsak számára is egy nagyon jó élőhelyet biztosítanak, és a pókok számára is. Na most, hogyha olyan növényeket vetünk a sor közben, ami így hát támogatja az ott megjelenő természetes ellenségek, hasznos ízeltlábú szervezetek tevékenységét, akkor hosszú távon azt szeretnénk elérni, hogy így legyenek olyan növénytakaró mixeink, amit elvethet adott esetben a gazda, és akkor ettől azt várjuk, hogy ott akkor összességében véve tényleg megemelkedik a hasznos ízeltlábú szervezetek egyedszáma, és ne adj Isten esetleg, hogyha több lesz a sor közben a hasznos ízeltlábú, akkor esetleg az is előfordulhat, hogy akár a gyümölcsfán, vagy a szőlőtőkén ezek a hasznos ízeltlábúak valamelyest hát gyérítik majd a szőlő, vagy az egyéb gyümölcsfák kártevőit is.
Tehát magyarán akkor mondjuk minél többféle pók van mondjuk egy almás kertnek a lombkoronájában, annál kevesebb kártevő tudja pusztítani mondjuk az almafákat, mondjuk a leveleket?
Előállhat igen ilyen szituáció is. A korábbi vizsgálataink azt mutatják, hogy azért minél több pók van, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy több kártevőt fognak fogyasztani, mert nagyon sokszor az fordul elő, hogy esetleg ha sok a pók, akkor egy idő után már egymást teszik meg, vagy ha sok a pók, akkor jellemzően több szokott lenni az egyéb alternatív préda is, és akkor esetleg inkább azt fogyasztják, mint pont a kártevőket, de vannak olyan pókok, mert a pók és pók között is nagy különbség lehet azt illetően, hogy miket fogyaszt, és vannak olyan pókok kisebb csoportjai, amiről viszont tudjuk, hogy kifejezetten hasznosak, mert mondjuk már kora tavasztól kezdve levéltetvekkel képesek táplálkozni, így például a fürge karoló pókoknak lehet szerepük abban, hogy valamelyest mondjuk almaültetvényekben csökkentsék a levéltetvek kártételét. Hogyha ezeknek a pókoknak a tevékenységét tudjuk segíteni, akkor akár olyan helyzet is előállhat, hogy tényleg valamelyest korlátozni tudják a levéltetvek populációit, hát legalábbis kora tavasszal.
És milyen érdekes, mert látok a tanulmányban egy képet, ahol egy pók éppen egy lárvát, egy hernyót zsákmányol. Például én ezt nem tudtam, hogy a pók az a lárvát is megeszi, tehát egy hernyót is megeszik.
Igen, igen, igen. Tehát például ezek a dajkapókok, amit rossz hírnevük miatt kifejezetten tartani szoktak az emberek, ezek a dajkapókok amúgy egy gyümölcsültetvényben kifejezetten hasznosnak mondhatóak, mert azok közé, a pókok közé tartoznak, hogy a lárvákat is nagyon szívesen fogyasztják, sőt nem csak a lárvákat, hanem más rovarok tojásait is. Na most nem minden pók fogyaszt el lárvákat és egyéb tojásokat, viszont ezek a dajkapókok igen. Most ezek a dajkapókok éjszakai vadászok, éjszaka a növény felületén mászkálnak, és az útjukba kerülő lárvákat vagy rovar tojásokat elfogyasztják, és így mondjuk egy almafán vagy épp egy szőlőtőkén, ha mondjuk valamilyen gyümölcsmoly, vagy a szőlőtőkén a szőlőmoly lerakja a tojásait, és a dajkapók összetalálkozik ezekkel a tojásokkal, akkor egyszerűen hát szívesen elfogyasztja ezeket, vagy az éppen kikelő kis lárvákat is akár, tehát a dajkapókoknak, konkrétan például a sárga dajkapók az, ami nem csak a házi kertekben, de a gyümölcsültetvényekben is nagyon gyakran előfordul, tehát ennek a fajnak abszolút lehet szerepe abban, hogy korlátozza az ilyen moly kártevők egyet számát és a kártételét is, mert elfogyasztja a tojásokat, meg a kis lárvákat is.
Lehet, hogy rossz a kérdés, én laikus vagyok, de hogy ezek a pókok megtalálhatók ott mondjuk a gyümölcsösökben, vagy bizonyos pókokat oda kell vinni, hogy mondjuk ezeket a kártevőket elpusztítsák. Tehát ez hogyan működik az ökoszisztémában? Mert ugye azt már tudjuk, hogy aki biokertészettel foglalkozik, az ültet bizonyos növényeket, amelyek ugye oda vonzzák azokat a rovarokat, amelyek a kártevőket elpusztíthatják, de például lehet már kapni katicákat, meg különböző rovarokat, amelyek ugye elpusztítják a káros rovarokat.
Vannak betelepíthető biopreparátumok, amik leginkább növényházakban működnek jól, hogyha oda betelepíti az ember. Pókokat nem tudunk még betelepíteni, azért nem, mert nem igazán megoldható a tömeges tenyésztésük, tömeges felszaporításuk, mert a pókokkal az a baj, hogy sajnos egymást is megeszik. Na most ezért nem tudunk egyszerre pókokat nevelni tömegesen, mert egy idő után egymást ennék meg. Ezért nincs lehetőség arra, hogy mi betelepítsük kifejezetten a pókokat bárhova is. A pókok viszont szerencsére jönnek maguktól, tehát egyrésztről a fonál repítéssel, amikor egy ilyen hosszú selyemszálat enged a levegőbe, és akkor egy idő után, hogyha ez a selyemszál elég hosszú, akkor a pók elengedi a növényt, és akkor a selyemszállal együtt szépen repül, akár több száz kilométerre is el tud így közlekedni, tehát a pókok folyamatosan jönnek, mennek a levegőben, és így gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt bárhova be tudnak új élőhelyekre települni. És akkor fogja egy pók jól érezni magát, hogyha minél struktúráltabb maga az élőhely, tehát hogyha minél többféle mikroélőhely található meg az adott élőhelyen belül, és hogyha például mi nem használunk különböző rovarölő készítményeket, akkor nem fog kiirtani ezeket a pókokat, és ha így talál elegendő alternatív zsákmányt és búvóhelyet, vagy megfelelő élőhelyet magának a pók, akkor az adott élőhelyen meg fog maradni. Tehát ezért fontos az, hogy például a kert kialakításánál is minél struktúráltabb legyen a kertünk, tehát ne csak egy ilyen egysíkú pázsit, meg egy-két bokor, hanem legyen mindenféle élőhely, tehát akár egy kis komposztáló, kis avaros, valami kis ajnövényzet, ami bolygatatlan, legyen bokor, legyen fa, legyen esetleg magasabb ajnövényzet, ahol nem mindig nyírjuk a füvet, vagy adott esetben csak ritkán kaszáljuk, és akkor elég struktúrált lesz ahhoz, hogy minél többféle pókot jól tudja magát érezni, nem csak pók, hanem egyéb más ízeltlábú is. És akkor egyéb más ízeltlábú is jól érzi magát, akkor a pókoknak lesz mit enni, meg egyéb más élőlényeknek, akár gyíkoknak, békáknak, akárminek, És akkor hát egy annál fajgazdagabb kertünk lehet. Na most ez ugyanígy egyébként működik a gyümölcsültetvényekben is. Tehát, hogyha mi tényleg nem tartunk katonás rendet egy ültetvényben, hanem mondjuk ne adj Isten ilyen sorköztakaró növényeket vetünk a sorközökben, akkor az plusz élőhelyet is biztosít a hasznos ízeltlábúak számára, és hogyha nem használunk széles hatásspektrumú rovarölőszereket, akkor megint csak azzal kímélni tudjuk a pókokat, mert a rovarölő szereknek, hát a nevükben az van, hogy rovarölő, de ezek valójában nem csak a rovarokat ölik, hanem nagyon sok más ízeltlábú szervezetre is kifejezetten negatív hatással vannak. És ezek a pókokra nézve is nagyon negatív hatást fejtenek ki, és hogyha mi mellőzzük ezeknek a használatát a kertünkben, vagy épp a gyümölcsültetvényben, szőlőültetvényben igyekszünk úgy gazdálkodni, úgy termeszteni, hogy mellőzzük ezeket a készítményeket, akkor ezzel kímélni tudjuk az ott előforduló hasznos ízeltlábú szervezeteket is, és hosszú távon ezek fel tudnak szaporodni, és nem csak a pókok, hanem egyéb más hasznos ízeltlábú szervezetek is.
Megütötte a fülemet, amikor azt mondta, hogy a pókok egymást is megeszik. Ennek egyébként mi az oka? Tehát, ha mondjuk rengeteg olyan ízeltlábú van ott, amelyet mondjuk elfogyaszthatnak, és akkor mégis, ha minél több pók van, akkor egymást is megehetik. Ennek mi az oka? Rivális látnak a másikba, és akkor elpusztítom azért, hogy nekem több maradjon? Vagy ennek mi az oka?
Nem azért, mert riválist látnának a másikban, hanem azért, mert egyszerűen a fajtárs az bizonyos szempontból jó táplálék, hiszen hát ugyanolyan arányban tartalmazza a különböző tápanyagokat, tápelemeket és egyéb dolgokat, mint amilyen arányban amúgy szüksége is lenne rá. Ezért a fajtárs nagyon sokszor jó tápláléknak bizonyul, és egyébként a pókok között vannak olyan pókfajok, amik kifejezetten pókokra specializálódtak, tehát például ugrópókok között vannak olyan ugrópókok, amik kifejezetten más pókokat szeretnek elejteni, illetve hát kifejezetten azokat keresik. Na most a pókok egy idő után fajon belül is, illetve a pókfajok között is nagyon gyakran előfordul, hogy jó tápláléknak látják a másik pókot, és nem azért pusztítják el, mert mondjuk vetélytársat látnának, és akkor attól tartanak, hogyha több a pók, akkor neki kevesebb szúnyog marad. Nem ez a céljuk, hanem ők tényleg megenni akarják adott esetben a fajtársat, vagy másik pókfaj egyedeit. Na most ez leginkább ez a vadászó, aktívan vadászó pókokra jellemző, tehát a hálószövő pókok esetén ez kevéssé jellemző, mert azok inkább elvonulnak, hálót szőnek, és csak akkor támadnak, ha esetleg a hálójukba egy idegen pók téved. De az aktívan vadászó pókok, amik nem szőnek hálót, hanem aktívan keresik, vagy egy lesből állva támadnak, ott sokkal gyakrabban előfordul az, hogy más pókokat is elejtenek táplálékul. És itt tényleg az a motiváció, hogy egyszerűen jó tápláléknak számítanak, másfelől meg olyan értelemben vetélytársnak is számítanak, hogy egymásra nézve jelenthetnek veszélyt. A pókok egyébként nagyon sokszor nagyon ügyesen föl tudják azt mérni, hogy az a pók, amivel összetalálkoznak, az most hozzájuk képest viszonyítva kisebb vagy nagyobb. Na most, ha úgy érzik, hogy olyan hasonló testméretű, vagy esetleg nagyobb, akkor inkább elkerülik jellemzően. Ha viszont úgy látják, hogy inkább kisebb az a pók, amivel összetalálkoztak, akkor ezt viszont sokkal szívesebben megtámadják és elfogyasztják, hiszen a kisebb pók elfogyasztása az nem olyan kockázatos. Mert egyébként, ha egy nagyobbat támadnának meg, akkor előfordulhatna az, hogy esetleg a nagyobb győz a végén. Úgyhogy a pókokra igaz az, ami a halakra nagyon általánosítva igaz, hogy a kis halat megeszi a nagy hal, a nagy halat megeszi a még nagyobb hal, és egyszerűen azért, mert jó táplálék.
Ugye ezt mondta még a riportnak az elején, hogy a hazai póknépesség ugye elképesztő mennyiségű 100-200 ezer tonnányi ízeltlábút eszik meg évente, de egyébként a pókokra is igaz az, amit évek óta hallunk például a beporzó rovarok esetén, hogy, és nem csak a beporzó rovarok, hanem a rovarokat illetően általánosságban, hogy drasztikusan fogy az egyed számuk. Tehát itt mindenki beszél arról, hogy ez a madárfaj, vagy az az állatfaj kipusztuló félben van, eltűnik, és ugyanakkor meg rovarokkal foglalkozó szakemberek hallottam ezt, hogy nagyon drasztikusan csökken a rovaroknak is a száma, vagy az ízeltlábúaknak a száma.
Igen, a pókokra is igaz ez. Már több tanulmány is kimutat. Itt Magyarországon most idén jelent meg egy friss tanulmány. A Növényvédelmi Kutatóintézet munkatársai vizsgálták ezt, és igen, sajnos itt Magyarországon is az a helyzet, hogy fogy az egyedszámuk, tehát hogy konkrétan lucerna táblák szegélyét vizsgálták meg, ugyanazon a helyszínen 20-valahány évvel korábban, és 20-valahány évvel később is megismételték ugyanazokat a gyűjtéseket, és kiderült az, hogy akár 40-60%-kal is csökkent ugyanazon a helyszínen, ugyanazon az élőhelyen a pókok egyedszáma. Na most ez nyilván azzal is összefügg, hogy eleve úgy általánosságban véve a rovar is kevesebb, na most ha rovar kevesebb, akkor a pókoknak a fő tápláléka is kevesebb, tehát kevesebb rovar, kevesebb pókot tud eltartani, tehát ezért is lehet kevesebb a pók, mert kevesebb általánosságban véve a rovar, de azért is, mert a pókok is érzékenyen reagálnak az élőhelyüket ért különböző kisebb-nagyobb változásokra, vagy épp az intenzív növényvédőszer használat szintén direkt hatást fejt ki a pók népességekre, tehát az is negatívan hat rájuk, és még nagyon sok olyan hatás éri a pókokat, ami az intenzív mezőgazdasági termeléssel kisebb-nagyobb mértékben összefügg, ami direktben is csökkenti az egyedszámukat. Tehát azt mondhatjuk gyakorlatilag, hogy az ízelt lábúak, amiben beletartoznak a rovarok, ugye a beporzók is, illetve a pókok is, tehát az ízelt lábúak egyedszáma az drasztikus mértékben csökkent az elmúlt pár évtizedben, és nagyon sok esetben a fajszám csökkenését is ki lehet mutatni. A pókok esetében itt a fajszám csökkenése kevésbé szembetűnő, itt inkább az egyedszámbeli csökkenés volt nagyon drasztikus, amit ebben a tanulmányban föltártak a Növényvédelmi Kutatóintézet kutatói, de más európai országokban is jelentek már meg tanulmányok azt illetően, hogy régebbi adatsorokkal összehasonlítva, igen, pókokból is kevesebb van.
Annyira elkeserítő mindez, amit hallok, mert ugye az ember saját maga ellen dolgozik. Egyre jobban városiasodunk, minden talpalatnyi földet beépítünk, és rovarokat, például szúnyogokat kémiai úton pusztítják, holott van biológiai módszer ellenük. És ugye ez egy körfolyamat, tehát minél kevesebb rovar van, akkor kevesebb azoknak a madaraknak a száma, amelyek a rovarokkal táplálkoznak. És ugye erre van megoldás, és önök szakemberek nagyon régóta kongatják a vészharangot, csak én néha azt érzem, hogy olyan mint a süket fülekre talán. Tehát próbálkoznak, csak hát ez olyan csepp a tengerben.
Nagyon nehéz az embereket rávenni arra, hogy új szokásokat alakítsanak ki, vagy hogy megváltoztassák a régebben megszokott, bevett termesztési gyakorlatot. Tehát ezért ez nagyon lassan megy át a köztudatban, de azért a számok azt mutatják, hogy szépen lassan egyre inkább növekszik azoknak a gazdáknak a száma, akik például áttérnek biogazdálkodásra, vagy akik különböző agroökológiai, minél természetbarátabb, környezetbarátabb praktikákat vezetnek be a termesztés során. Tehát szépen lassan azért egyre nő ezeknek a gazdáknak a száma is, de tény, hogy azokat a gazdákat, akik mondjuk évtizedek óta már egy megszokott séma szerint gazdálkodnak, nehéz sokszor rávenni arra, hogy egy picit próbáljanak meg zöldebben gondolkozni, és alakítsák át a szokásaikat. De hát alapvetően ilyen az ember, hogy amit megszoktunk, nehezen változtatunk rajta. Úgyhogy ez egy hosszú folyamat, és reméljük, hogy évek alatt, hogyha tudatosan dolgozunk ezen, akkor egyre inkább sikerül a gazdákat és a lakosságot is rávenni arra, hogy egy kicsit zöldebben gondolkodjunk, úgy változtassunk a szokásainkon, hogy az ne adj Isten kedvezzen az ízelt lábúaknak is, illetve hát a természetnek is.